a gazdasági magazinműsor támogatója, Diósi László közgazdász, a Romániai Magyar Üzleti Egyesület elnöke, MNK Training senior trénere.
Székelyföld hangja.
A világon mindig és mindenhol.
Csak internet legyen.
Marosvásárhelyi Rádió.ro.
A műsort támogatja a Matula Média Kft. Erdély egyetlen magyar nyelvű lapokat terjesztő vállalkozása. Rendelje meg kedvenc magyar újságját, olvasson, fejtsen keresztrejtvényt, élvezze a magyar szó erejét. Egy kattintásra a magyar szavak, egy kattintásra a világ. Magyarlapok.ro, ahol a szavak hazatalálnak.
A pénz beszél. Gazdasági magazin műsor a Marosvásárhelyi Rádióban.
Jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a gazdasági magazin műsor ma esti kedves hallgatóit. Ma esti műsorunk témája tudatos pénzügyi gondolkodás. A pénz nem boldogít, de a hiánya nehézé tudja tenni az életet. A modern ember életvitele elválaszthatatlanul összefonódik a pénzzel, így a pénz okos kezelése a normális élet egyik legfontosabb feltételévé vált. A ma esti gazdasági magazin műsorunkban dr. Geréb László egyetemi docenssel, a Matula Média Kft. Ügyvezető igazgatójával a tudatos pénzügyi gondolkodásról, a pénz kezeléséről és a pénzügyi tervezésről és a megtakarítás fontosságáról fogunk beszélgetni. Nagy szeretettel köszöntöm a műsor vendégeként dr. Geréb László egyetemi docenst, a Matula Média Kft. Ügyvezető igazgatóját, és köszönöm szépen, hogy elvállalta felkérésemet.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást. Én mindig örömmel jövök a Vásárhelyi Rádióba.
Köszönöm szépen, és akkor kezdjük is el. Mi is a pénz? Hogyan vált olyan fontossá az emberek életében?
Hát nagyon sokat szoktunk a pénzről beszélni. Én talán egy viccel is kezdeném, hogy hát miért szeretjük meg, miért haragszunk a főniciaiakra. Ugye a főniciaiakat azért szeretjük, mert ők találták fel a pénzt, meg azért haragszunk rájuk, mert nem találtak fel eleget belőle. Hát egyébként ez sem igaz, mert hogyha a pénznek a történelmét nézzük, akkor a főniciak előtt már jóval használták a pénzt. Ha folyamatában nézzük ezt történelmébe, akkor a munka megosztás indította el igazából a pénznek a kialakulását, hiszen a munka megosztás volt az ősközösségben az a folyamat, amikor az emberek elkezdték cserélni azt, amit egyenként az egyes emberek, személyek, közösségek termeltek. Az elején a pénz az csak csereeszközként szerepelt, vagyis olyan dolgokat kerestek, amivel lehetett a cserét, el lehetett játszani a cserét. Tehát ilyenek voltak régebb az állatbőrök, a különböző színes kövek, kavicsok, ilyen volt akár a só, vagy a színes kagylók, és csak később jött be a tényleges pénz a történelembe. Hogyha ezt a 300 ezer évvel elindult munkamegosztás tovább visszük, akkor hát időszámításunk előtt egy olyan 700-ra tehető az az időszak, amikor a Lüdiában, Lüd királyságban legelőször megjelentek az első pénzérmék. Ez a jelenlegi Törökország területén volt, ahol aranyból és ezüst ötvözetből gyártották az akkori pénzérméket. Ha most egy kicsit tovább megyünk, a papírpénzek ideje az már az időszámításunk után a 8. századra tehető, ez a Tang dinasztia. Kínaiak voltak, akik legelőször papírpénzeket is használtak. Az arany azért elég hamar, 1900-as évek közepén kopott ki a pénzügyi világból. Igazából az 1944-es Bretton Woods-i konferencia volt az, ahol az ott összegyűlt országok képviselői eldöntötték azt, hogy az aranynak megszűnik a monetáris funkció, vagyis csereeszközként már többet nem fogják használni. Az arany fedezet helyett a pénznek a gazdasági teljesítmény lett a fedezete, vagyis úgy mondjuk, hogy áru és szolgáltatás fedezete van a jelenlegi pénznek. Ha most a pénznek a funkcióit nézzük, hogy mi is az a pénz, így hangzott el a kérdés, tehát ennek több funkciója is van, csereeszköz, fizetési eszköz, tehát tudunk vele cserélni dolgokat, tudunk fizetni vele, értékmérő eszköz, amikor megnézünk egy árut az üzletbe, akkor meg tudjuk mondani, hogy az lejbe forintba, euróba mennyit jelent, elszámolási eszköz, mikor egymással elszámolunk, értéktároló eszköz, akiknek vannak megtakarításai, akkor pénzbe tartja, vagy bankszámlán, vagy otthon a fiókaljában megtakarítási eszköz. Ezek, amiket így igazából a pénzre, mint pénzügyi funkciót rá tudunk mondani. Tehát a pénz egy fontos dolog az ember életében, hogy elhangzott, nem boldogít, de ha nincs, azon meg szomorúvá tud tenni.
Milyen kapcsolat áll fenn a pénz és az érték között? Hogyan lehet meghatározni külön-külön mindegyiket és a kettőjük között lévő kapcsolatot?
Hát ugye beszéltünk a pénz funkciójáról, hogy a pénz az egy értékmérő is. Hát egyszer nézzük meg, hogy mi is az az érték. Tehát az értéknek mi két fontos eredőt szoktunk meghatározni. Az egyik az, hogy az érték valami akkor értékes, ha hasznos, a másik meg akkor, hogyha ritka. Hogyha azt nézzük, hogy épp a homok vagy a kavics az értékes, hát van belőle épp elég, tehát nem olyan ritka, de mégis értékes, mert hasznos, mert betont lehet belőle készíteni, meg épületeket lehet építeni. Az arany az meg, hát na, az űrtechnológiában használják, mert nagyon jó az elektromos áramvezető képessége, de igazából az aranynak az értékét a ritkaság adja. Amikor megnézzük a pénzfejlődés történetét, akkor azt látjuk, hogy először ezeket a ritka fémeket használták pénzként. Ezeket úgy hívjuk, hogy ezek a pénzek belső értékkel rendelkeztek, mert ha azt a pénz érmét, ha megkopácsoltuk és eltüntettük róla azt, hogy épp hány krajcár vagy dénár, attól még az értéke megmaradt, hisz az arany vagy az ezüst, ami volt benne, az érték, a belső értéke még mindig megvolt. Jelenlegi pénzt az már belső érték nélküli pénznek nevezzük, hisz annak nincsen valós belső érték, egy darab lehely esetében egy darab műanyag, az euró vagy a forint esetében egy papírdarab. Ennek az értéke nem belső érték, hanem ennek névérték. A névérték az azt jelenti, hogy ami rá van nyomtatva, annyi értéket képvisel. Ezt a névértéket a pénz igazából az egyes országoknak a pénzügyi törvényeiből kapja. Románia esetében ez a 312/2004-es törvény, ami a Nemzeti Bank statutumáról szól, amely kimondja, hogy Romániában az egyetlen érvényes fizetőeszköz az a román lej, és le vannak írva a lejnek a különböző karakterisztikái, biztonsági elemei, stb., hogy ezt a Romániában a lejt lehet használni, mint fizetési eszközt. Hát igazából azt mondjuk, hogy mi a lejt nem azért fogadjuk el, ami belső érték, mert az csak egy műanyag volna, hanem azért fogadjuk el, mert tőlünk is elfogadják. Tehát én azért fogadom el, hogy nekem a fizetéseket ilyen kis műanyag lapkákba adják, mert ha ma este foci után elmegyek a kocsmába, akkor ha fizetek és kérek egy sört, akkor tudok el fizetni. Tehát igazából ez a fontos, hogy azért fogadjuk el, mert mások is elfogadják tőlünk.
Hogy milyen módon keletkezik a pénz?
Hát, ha a pénz teremne, az lenne a legjobb, mert akkor mindenki pénzvetéssel, pénzültetéssel foglalkozna. Sajnos a pénz az nem terem. Hogyha most technikai oldalról nézzük meg, akkor a készpénz meg a számlapénz az különböző módon keletkezik. Hát a készpénzt az a legegyszerűbb, hisz azt a Nemzeti Bank nyomtatja ki, vagy a pénzérméket azt megverik. A számlapénz az egy kicsit kucifántosabb, a számlapénzt a kereskedelmi bankok teremtik hitelezéssel. Persze ennek van egy technikai korlátja is, hisz hitelezése bármennyi pénzt lehetne teremteni, de szerencsére van a kötelező tartalékrát, amivel ezt lehet korlátozni. Hogy legyen egy kis képünk róla, hogy is teremti a Nemzeti Bank a pénzt, hogy most itt ketten eljátszuk azt, hogy én beteszek egy bankba egy 100 lejest, ön meg a banktól felvesz hitelben 100 lejet, akkor azt az egyetlen egy 100 lejest pénzérmét, vagy bankjegyet, amit én betettem a bankba és ön felvette, abból már 200 lejet tudunk elkölteni, mert én el tudom költeni a bankszámlámról, kifizetek vele egy, nem tudom, egy telefonszámlát, ön pedig a felvett hitel formába felvett 100 lejjel, a bankjeggyel nem tud venni ön is valamit, egy kenyeret, vagy egy jó üveg hideg sört. Tehát azt jelenti, hogy azáltal, hogy a bank hitelt, az én betétemből hitelformában önnek a bankjegyet átadta, már is megduplázta a pénztömeget. A kötelező tartalékráta ezt próbálja bizonyos keretek közt tartani. Hogyha a pénzt nem technikai formában nézzük, hogy hogyan keletkezik, hanem mint jövedelmet, vagy egy családhoz hogy kerül pénz, vagyis hétköznapi megfogalmazásba, akkor igazából a munkával megtermelt hozzáadott értékből lesz pénz. Tehát, hogy én valahol dolgozom, és értéket adok hozzá a munkámmal, egy cégen belül, egy vállalkozáson belül, egy intézményen belül, akkor abból tud jövedelem keletkezni. Tehát a pénz mögött mindig valami munka van, valami tudás van, valami felelősség van, idő van, amit én arra fordítok. De meg néha szerencse is van, mert természetesen van, amikor úgy jutunk jövedelemhez, úgy jutunk pénzhez, hogy egy lottószelvénnyel épp a szerencsés számokat tesszük meg. Alapértelmezésben azért a jövedelem mögött munka van, tudás van, felelősség van.
Elterjedt a közgondolkodásba, a közbeszédbe az a kijelentés is, az a megállapítás, hogy pénzt csak pénzzel lehet teremteni.
Igen, tehát ha valaki ügyesen bánik a pénzzel, akkor azt szokták mondani, hogy nem őkkel dolgozom, hanem a pénz dolgozik helyettem. De ehhez sajnos annyi pénzünk kell legyen, amit mi munkára tudunk fogni, hogy a pénz eredményeként keletkezett újabb pénzek, azok el tudjanak minket tartani. Tehát az egy elég nehéz, ugye ezt úgy hívják, hogy passzív jövedelem, amikor nem dolgozunk a pénzért, hanem a pénz dolgozik meg azért, hogy nekünk meg legyen a szükséges jövedelmünk. Ezt a megtakarításoknál és a befektetéseknél majd lehet még bővebben is tudunk erről beszélni.
Hogyan kellene bánjanak az emberek a pénzzel, milyen módon kellene kezeljék a pénzt?
Hát ez épp kötődik az előző kérdéshez is, hogy akkor a pénz hoz-e pénzt, a pénzt fia le. A pénzügy világnak van egy alapegyenlete, ez pedig úgy néz ki, hogy a jövedelem az egyenlő fogyasztás plusz megtakarítás. Ez igaz úgy az egyén, a család, egy vállalkozás, vagy akár a nemzetgazdaság egészére is, hogy a megtermelt jövedelmet azt egyrészt elfogyasszuk, másrészt pedig megtakarítsuk mindazt, amit nem fogyasztunk el. A jövedelem az többféle lehet, mint ahogy korábban is beszéltünk róla, a fizetéstől, a nyugdíjon keresztül, akár a lottószelvén, vagy az öröklés, vagy az osztalékból származó jövedelem, tehát a jövedelmeknek nagyon sok formáját ismerjük. Itt, ami a fontos volna, hogy ezeket a jövedelmeket az egyén, család, vállalkozás, vagy nemzetgazdaság ne élje mind fel fogyasztásra. A fogyasztást nézzük, az két nagy részre oszlik. Egyrészt van a létfenntartáshoz szükséges kiadások, itt az élelem, az étel, ruházkodás, most az idősebb korosztály, de már fiatalok is elég sok gyógyszert szednek, sajnos, tehát a gyógyszer, a rezsiköltségek, tehát víz, villany, most már a telefon és az internet is ide tartozik, ez is lassan megélhetéshez köthető költség. Tehát egyrészt van a létfenntartás, másrészt vannak a jóléti kiadások, ami szintén fogyasztás. Ide tartozik a kultúrára szánt költségek, a kiadások, a nyaralás, telelés, sízni voltunk-e, wellnessezni voltunk-e, tehát ezek a mi a fogyasztás nagy tárgykörét jelentik. Itt, ami a fontos volna, hogy hogyan kellene, ugye a kérdés úgy hangzott, hogyan kellene bánjanak az emberek a pénzzel, a fontos az volna, hogy a jövedelmünket fogyasztásra minne költsük el. Tehát ne fogyasszuk, ne éljük meg, hanem jó volna ezekből minél többet megtakarítani. Aki az összes pénzét elfogyasszonnak, nem marad megtakarításra, pedig a megtakarításból tudunk egyet előrelépni.
Ehhez kapcsolódik akkor a következő kérdésem, hogy miért olyan fontos és lényeges a megtakarítás?
Hát a megtakarítás igazából a fejlődésnek az alapja. Tehát azt szoktuk mondani, hogy aki nem tesz félre pénzt, az ugyanabban a székbe fog visszaülni az idén is, amelyikben a tavaly ült. Tehát a megtakarítás az a fejlődésnek az alapja. Azok a személyek, akik az összes fogyasztásukat mind az összes jövedelmüket mind elfogyasszák, azoknak nem lesz arra a pénzük, amiből a fejlődésüket a családnak, az egyének, a családnak, a cégnek, akár egy nemzetgazdaságnak a fejlődését tudják finanszírozni. Ezt most egy családra lebontjuk, hogyha minden elmegy ételre, italra és rezsiköltségre, akkor az a család nem fog tudni új autót venni pár év múlva, nem fog tudni új lakást venni a gyerekeknek egy tömbházlakást, nem valamik egyetemi városba, Vásárhelyen, Kolozsváron, hogy majd oda tudjanak költözni. Tehát akkor tudunk mi fejlődni, akkor tudunk tovább lépni, akkor tudunk a családnak a vagyonát, akkor tudjuk egy kicsit gyarapítani, hogyha vannak megtakarításaink, ha mindent nem fogyasztunk el, akkor tudunk új autót venni, új lakást venni, vagy akár még egy új biciklit is venni, hogyha félre tudunk tenni mi mindig egy kicsit a jövedelmünkből.
Ajánlatos a megtakarítást is minél korábban elkezdeni fiatalkorban, sőt már zsenge gyermekkorban is nem szükséges minden zseppénzt elkülteni, hanem érdemes a gyerekeket rávezetni, megtanítani arra, hogy már gyermekkoruktól kezdjenek el megtakarítani, és fiatalkorukban is legyen már rendszeresen megtakarított pénzük.
ez így igaz. A Románia-Magyar Közgazdaságtársaságnak vagyok én tagja, az udvarhelyi szervezetnek vagyok az elnökségben a leelnökként dolgozom, és most épp egy ilyen programon dolgozunk, szeretnék elindítani, egy pilot projekt már is indult, ahol pénzügyi tudatosságot tanítunk a gyerekeknek. Ez épp erről szól, hogy a gyerekekkel végigjátsszuk, hogy akkor kinek, honnan keletkezik a zseppénze. Hát az elég érdekes válaszok jönnek ki így az 5-8 osztályos gyerekektől, mert van, akinek a zseppénz az apu farmer nadrágja zsebébe terem, van, akinek az anyu táskájába terem, van, akinek meg a bank automatába terem meg a zseppénz, van, akinek meg a bankkártyájára éjjel érkezik a zseppénz. Tehát érdekes, hogy hogyan látják a gyerekek a zseppénznek a témáját. Ott is pont ez, amit beszélünk a gyerekekkel, ez fontos, hogy akkor, amit mi zseppénzként megkapunk, azt akkor mind el szabad-e költeni rágógumira, üdítőre, meg csokoládéra. És annyi érdekes, hogy már az 5-8 osztályos gyerekeknél már van egy olyan réteg, aki félretesz. Mert van, aki egy rollerre gyűjt, van, aki egy biciklire gyűjt, de az, hogy ez meg tudjon történni, fontos, hogy a család részéről is azért egy ilyen irányú motiváció megjelenjen, hogy a szülők, az édesapa, édesanya már a gyerekeket próbálja arra nevelni, hogy jó, szeretnél egy új bringát, nem baj, akkor nem kapod meg, csak felé fogjuk mi adni, a többit azt ügyesen a zseppénzedből spórolt ki, minden héten a zseppénzedből nem veszed meg a csokit, hanem csak egy cukorkát veszel, s a többit félreteszed, mert hát az se lehet, hogy egyáltalán ne fogyasszunk. Tehát a fogyasztás is azért az életünk, a létfenntartásunk, a jóléti kiadásaink is benne vannak annak része, de hogyha ezt okosan csináljuk, akkor tudunk már megtakarítani. És ez fontos, hogy a fiatalokat, a gyerekeket is ráneveljük arra, hogy nem a fogyasztás a legfontosabb része az életünknek, hanem ha tudunk megtakarítani, akkor abból lehet fejlődni, abból lehet előrelépni.
Felnőtt korban már ajánlatos rendszeren megtakarítani, pénzt félretenni a leendő nyugdíj alapunkra, hiszen Romániában figyelembe véve a rendkívül magas költségvetési hiányt, államháztartási deficitet, kell gondolnunk arra is, hogy valószínű, hogy hosszú távon a jelenlegi nyugdíjrendszer nem igazán, vagy csak kevésbé lesz fenntartható, és ezért ajánlatos már jó időben elkezdeni a megtakarítást a nyugdíjas éveinkre.
Ez így igaz. Ez a jelenlegi felosztó kirovó nyugdíjrendszer, ez sok ideig nem lesz fenntartható, de hát a romániai rendszer is azért kezdett már áttérni a tőkefedezeti rendszer, ami azt jelenti, hogy mindenkinek egy egyedi tőkeszámlát vezetnek, ahova mi a befizetéseinket külön a nevünkre félreteszi az állam. Ugye ez a három pilléres nyugdíjrendszer. Az első pillér az az állami nyugdíjalap, ahova mindenki befizeti a fizetésének egy bizonyos százalékát, és azt szétosszák a nyugdíjasok között, a jelenlegi nyugdíjasok között, egy második részét azt egy külön tőkeszámlán vezetik, amit majd személyesen mi vehetünk fel, hogyha nyugdíjba megyünk. A harmadik része pedig, a harmadik pillér az, amikor valaki saját magánnyugdíjpénztári hozzájárulást szeretne létrehozni, vagyis saját magánnyugdíj alapot fizet. Mivel egy előregedő társadalom, az európai társadalom, nagyon benne van az, hogy ha nem lesznek megtakarításaink, nem csak a nyugdíjrendszerbe, az egyéni tőkeszámlánkon, hanem egy kicsi pénzünk nem lesz félretével, azért nem, akkor a nyugdíjas éveink nem lesznek olyan könnyűek, hisz megtakarítások nélkül ez nem fog menni. Főleg, ahogy most nézzük ezt a jelenlegi gazdasági állapot, hogy az infláció se, hogy se akar az egyszámjegyű részben maradni, mind a 10% fölé akar kúszni. A megélhetés egyre nehezebb lesz. Az energiárak azok meg nagyon durván mennek el, ami meg maga után húz mindent, hogy a szállítási költségek azok benne vannak minden árunak, szolgáltatásnak az árába. Szóval nem lesz könnyű, hogyha nem tudunk megtakarítani.
A műsort támogatja a Biodry Románia, a nedves falak megmentője. Ha esik le a vakolat vagy salétromosak a falak, a Biodry a végleges megoldás. www.biodryromania.ro.
Ma esti gazdasági magazinműsorunk témája tudatos pénzügyi gondolkodás. Dr. Geréb László egyetemi docens, a Matula Média Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgetünk a témáról. Hogyan lehet, milyen módon kell megtakarítani?
Hát ugye a zenei betét előtt épp arról beszéltünk, hogy a tudatos pénzügyi gondolkodásnak része az, hogy a megtermelt jövedelmünknek teljes részét ne fogyasszuk el, hanem egy részét takarítsuk meg, hogy próbáljuk meg ezt az egyenletet valahogy életbe tartani, hogy jövedelem egyenlő fogyasztás plusz megtakarítás. A kérdés ugye, ahogy elhangzott, hogy hogyan lehet jól megtakarítani. A megtakarítás az tulajdonképpen azt jelenti, hogy félretesszük a pénzünket egy jövőbeli nagyobb kiadásnak a megvalósítása érdekében, hogy jövőben majd valamit addig gyűjtünk, míg tudunk venni egy új bringát, vagy még többet egy új kocsit, vagy ha még többet gyűjtünk, egy új lakást tudunk venni. Tehát ha technikailag nézzük, akkor a megtakarítás az a jelenbeli pénz jövőbeli pénzre való cseréje. A jelenbeli költést azt eltolom és jövőben cserélem ki. Itt a nagy kérdés az, hogy ezt a cserét milyen kulcson valósítom meg. Alapvetően a megtakarításoknak négy formáját ismerjük. Az első a készpénz, amikor gyűjtögessük és betesszük a fióknak az aljába. Itt az átváltási kulcs az nulla, tehát amit ma megtakarítottam 1000 lejt, az egy év múlva vagy két év múlva is 1000 lej lesz névértéken. Reál értéken ellenben csökkenni fog, hisz az infláció az meg fog enni, mert azzal az 1000 lejjel, amivel az idén tudtam volna venni, nem tudom én hány kiló paradicsomot, jövőben már csak 10%-kal vagy 20%-kal a kevesebb paradicsomot tudok venni. A másik nagy megtakarítási forma az a pénzügyi befektetés bankba, vagyis bankbetétnek a képzése. Itt az átváltási kulcs, amivel a jelenbeli pénzemet jövőbeli pénzre cserélem, az a banki kamat. Tehát ha ma betettem 1000 lejt, és a kamatlába, amit a bank ígér nekem, az 10%, akkor egy év múlva 1100 lejem lesz, tehát növekszik névértéken. Reál értékben, ebből ki szoktuk vonni az inflációt, akkor az átváltási kulcs, a reál átváltási kulcs az az inflációval csökkentett érték. A harmadik nagy befektetési forma az szintén pénzügyi befektetés, de ez már vállalkozásokban. A vállalkozásokban való befektetésnek két formája van. Az egyik az, amikor nem akarunk saját vállalkozást indítani, ezért inkább más vállalkozásba fektetünk be, vagyis tőzsdézünk. Ez azt jelenti, hogy nagy vállalkozásoknak, nagy gigavállalatoknak a részvényeit vásároljuk meg, és a vállalatok dolgoznak, és az ott megtermelt profitból én osztalékot fogok kapni, vagy pedig a részvényeken árfolyam nyereségem lesz. Aki kicsit vállalkozóbb hajlamú, a saját vállalkozást is indíthat, vagyis a megtakarítását beteheti a saját vállalkozásba. Nem tudom, én vásárol gépeket, fafeldolgozó gépeket, mert ő jó asztalos szeretne lenni, vagy vásárol egy kamiont és árut fog hordani valamelyik partnerének, tehát saját vállalkozásba is lehet tenni a pénzt, ilyenkor az átváltási kulcs, vagyis amennyivel fog nőni az én befektetésem, az az a nyereség, amit a vállalkozás megtermelt a vállalkozó számára, és osztalékként ki tud venni. A negyedik nagy befektetési, megtakarítási forma az az ingatlanba való befektetés, vagyis amikor földterületet, vagy épületeket vásárolunk, ilyenkor az átváltási kulcs az az árfolyam nyereség vagy veszteség, amire az ingatlan ára felmegy, vagy épp lecsökken, hogyha olyan a gazdasági helyzet. Tehát ha megnézzük ezt a négy befektetési formát, készpénz, bankbetét, vállalkozásba való pénzügyi befektetés, ingatlan, ez az a négy forma, ahol az ember a pénzét beteheti. Hogy ezek közül melyik a legjobb, ez attól függ, hogy kinek milyen a kockázatvállaló képessége, hajlandóság. Aki nem nagyon szeret kockáztatni, az inkább otthon tartja a pénzét. Csak az a baj, akkor nem gyűl a pénz, hanem az infláció által fogy. Aki keveset szeret kockáztatni, az beteszi a pénzét a bankba, és várja, hogy ott majd kamatozik. Neki a nyeresége az egészen az a banki kamat, ami az infláció fölött van egy kevéssel. Aki többet mer kockáztatni, az tőzsdézik, vagy akár saját vállalkozást is indíthat. Az ingatlanba való befektetés az is egy kockázatos műfaj, hisz nem tudjuk, az ingatlan ára felmegy, vagy lemegy. A legjobb ilyen esetben azt szoktuk javasolni, hogyha egy portfóliót képezünk. A portfólió az azt jelenti, hogy különböző kockázatú vagyonelemekbe fektetjük be a pénzünket. Hogyha én is a saját befektetéseimet nézem, nekem is vannak bankbetéteim, van egy kis tőzsdei portfólióm is, én pénzügyi alapba fektettem be, tehát nem részvényeket vásároltam, az egy jóval kockázatosabb, mint a bankbetét. Úgy jártam vele, hogy a tavalyi évben nagyon jól mentek, ilyen 40-50%-os megtérülése hozama volt a pénzügyi alapoknak. Amióta az iráni háború kitört, azóta meg 20%-ot veszítettem rajta, tehát volt, amikor örültem neki, volt, amikor megsírtam miatta. Tehát az ember úgy kell elosszta a pénzét, hogy egyrészt mennyit kockázatot mer vállalni. Ha nem mer sok kockázatot vállalni, nem tud jól aludni tőle, akkor bankbetét, ha pedig kicsit mer kockáztatni, akkor pénzügyi alapok, vállalkozás, tőzsde, ingatlan. Ha a megtakarításnak a mértékét nézzük, akkor azt szoktuk mondani, hogy az a jó, hogyha az ember a fogyasztásának legalább, bocsánat, a jövedelmének legalább 10%-át meg tudja takarítani, tehát nem fogyasszuk el az 5000 lejes átlagbérből csak 4500-as, 500 lejt minden hónapban valahogy félre tudunk tenni. A biztonságos tartaléknak az számít, hogyha egy családnak van annyi félretett pénze, hogy legalább 6 hónapig meg tudjon élni a megtakarításából annélkül, hogyha akkor is, hogyha nincsen semmiféle jövedelme.
Diósi László szokta ajánlani a megtakarításoknál, hogy ne tegyünk minden tojást egyetlen kosárba.
Igen, hát ez az a portfólió, amiről én is beszéltem, hogy különböző kockázatú vagyonelemekbe kell a pénzünket tenni, mert akkor, ha az egyik csökken is egyiknek az ára, vagy elmegy rossz irányba, a másik az reméljük, hogy nem fog ugyanúgy járni. Nekem is a bankbetéteim vannak, lejbe is van, meg dollárba is van, meg euróba is van, úgyhogy van, amikor az egyik szemem sír, de akkor a másik általában nevet, úgyhogy ezek egymást kiegyenlítik. Úgyhogy nagyon jól mondta Diósi úr.
Ha tudatos pénzügyi gondolkodásról beszélünk, akkor megemlíthetjük, és megkérdezem, hogy miért fontos a pénzügyi tervezés?
Hát pont a fentiek miatt fontos, hogy legyenek pénzügyi terveink, mert ha nem tervezzük meg, akkor a kezünkből úgy kifolyik a pénz, hogy csak azon veszük észre magunkat a hónap végén, hogy várjuk a fizetésnapot, mert nincs amiből kifizetni a különböző számlánkat. Tehát itt fontos, hogy valahogy tudjuk fenntartani, hogy a jövedelmünket ne fogyasszuk el, tehát ne boruljon fel az egyenlet, hogy jövedelem egyenlő fogyasztás plusz megtakarítás. Tehát a megtakarításunkat meg okosan kell befektetni, tehát okosan kell a jelenlegi pénzünket jövőbeli pénzre cserélni. Erről szólt ez a kis portfóliós elmélet is, hogy nem egy kosárba kell az összes tojásunkat tegyük. Ez a fogyasztás azért egy nagyon nehéz történet, mert a 2008-as gazdasági válság is kicsit ide vezethető vissza, tehát most már így jó pár év távlatából azt is mondják, hogy a 2008-as gazdasági válság nem is gazdaság, hanem morális válság volt. Ha visszagondolunk, az volt a fogyasztási társadalomnak a mélypontja, vagy a csúcsa, hogyha másképp fogalmazunk, hisz akkor bementünk valamelyik üzletbe, és ki volt írva, hogy hitel a személy alapján, kreditbe bulletin, tehát lehetett fogyasztani azzal, hogy felmutattuk a személyi kártyánkat, és az oda vezette az embereket, hogy az összes jövedelmüket elfogyasztották. És az összes jövedelmük, ha elfogyasztásra került, utána meg hitelből éltek. Ez azt jelenti, hogy felborult ez az egyenlet, hogy jövedelem egyenlő fogyasztás plusz megtakarítás. Ez a felborulás meg olyan irányba ment, hogy a fogyasztás az egyenlő volt jövedelem plusz hitel. Tehát a fogyasztásuk nagyobb volt, mint a teljes jövedelmük, mert a fogyasztásukat a jövedelmük mellett még hitelből is finanszírozták. Az, hogy ezt meg tudjuk előzni, ezért volna fontos, hogy kicsit tervezzük meg a családi költségvetésünket, hogy az összes jövedelmünket ne fogyasszuk el, főleg itt ugye a fogyasztásra fontos odafigyelni. A jövedelmünk az valamennyire determinált, a fogyasztásainkat azt meg mi szabjuk meg, hogy mit engedünk meg, hogy mit, mi az, amit elköltünk. Fontos volna, hogy legyenek megtakarításaink.
Napjainkban állandóan bombáznak, egyfolytában ellepnek minket, elárasztanak a reklámok. Szabad-e engedni a reklámok csábításának?
Hát most azt kellene mondjam, hogy nem szabad engedni, de hát mindannyian engedünk, mert én is időnként az interneten szembe jövő reklámoknak biza engedek. De hát a pénzügyi tervezés is erről szólna, hogy kicsit tudatosabban próbáljuk a fogyasztásunkat kezelni. Tehát a reklámoknak az a feladatuk, hisz azért reklámozunk, akik mi is vállalkozóként azért reklámozunk, hogy ösztönözzük a fogyasztást, ösztönözzük a vásárlókat arra, hogy tőlünk vegyenek valamilyen terméket. De hát amit meg kell venni, azt meg kell venni, de mindent nem kell megvenni. És a reklámoknak, a reklámokban azért van egy kis csavar, ami olyan irányba viszi az embert, hogy ha kell, hanem azért mégis vegye meg azt a terméket. Itt volna fontos az, hogy a vásárlóként különbséget tudjunk tenni a valós szükségletek és a vágyak között. Tehát mire van tényleg valójában szükséges, mi az, ami csak egy ilyen vágyálom, hogy jó lenne, ha meg lenne. Nagyon sokszor az interneten szembejövő, vagy akár egy kirakatból szembenéző reklám az a vágyainkat érinti meg, mert ott vagyunk a leginkább sebezhetőek, és van, amikor ennek bizonyáldozatul esünk. Itt ami fontos volna az, hogy a vásárlás is tudatos legyen, akár csak a pénzkeresés, a pénzkezelés. Tehát a tudatos vásárlás mit jelent az, hogy megnézem azt a reklámot, átgondolom, hogy szükségem van rá, vagy nincs szükségem rá, oda arra jutok, hogy igenis szükségem van arra a termékre, akkor összehasonlítom, tehát megnézem, hogy a szembejövő reklámban szereplő ára a leginkább megfelelő, vagy pedig van a piacon más több ilyen termék, ami ehhez hasonló karakterisztikákkal rendelkezik, és jóval olcsóbb, és csak akkor döntök. Tehát ez egy folyamat kellene legyen, ne egy impulzus vásárlás, hogy az első reklámnak bedülünk, és azonnal vásárolunk, mert akkor ez a jövedelem egyenlő fogyasztáshoz megtakarítás egyenlet nagyon hamar feldő, az összes pénzünket, ha meg elfogyasztottuk, akkor, ahogy korábban említette, akkor a nyugdíjas korunkra nem lesz, amiből majd éljünk nyugodtan.
És hogyha már itt tartunk a reklámoknál, a reklámok csábításánál, akkor azt is említsük meg, hogy gyakran főleg az online reklámoknál előfordulnak olyan cégek, olyan webáruházak, amelyeknek, hogyha leadjuk a rendelésünket, hát bizony nagyon ráfázunk, hiszen nagyon sok a csaló, nagyon sok a csábító reklám, és mögöttük nem valós cégek állnak, hanem csalók, akik átvernek és kihasználják a jó hiszeműségünket.
Így igaz, ezekre oda kell figyelni, ez a tudatos vásárlás.
Ennyi fért ma esti gazdasági magazin műsorunkban. Én köszönöm szépen dr. Geréb László egyetemi docensnek, a Matula Média Kft. Ügyvezető igazgatójának, hogy ma este a vendégem volt, és személyesen eljött Székelyudvarhelyről, hogy részt vegyen az élő műsorba. Árendás István műszaki munkatársamnak köszönöm a pontos, figyelmes munkát, ifjú Kacsó Tibornak pedig köszönöm a dalokat. Önöknek kívánok áldott, békés hétvégét, jó estét Erdély, jó estét Székelyföld. Dr. Geréb László és Szakács Géza közgazdászokat hallották.